újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a társszerkesztő Várgedő Anna nevében is Ottmár Dávidot hallják, ezúttal én helyettesítem a felelős szerkesztőt, Kovács Sándort. Az új zenei újság mai adásában egy érdekes felfedezésről hallanak első ízben, hiszen Bősze Ádám beszél egy eddig ismeretlen Bartók műről. Kritikai beszámolót közlünk Camilla Nylund dalestjéről, valamint Fehérvári Zoltán és a Korosi Kvartett hangversenyéről. Ezután Vajda Gergely oszt meg érdekességeket a kelet-európai Rapszódia elnevezésű szombathelyi koncertről, beszámolót hallhatnak a Centrifuga produkció Kurták Százhoz kötődő eseményéről, továbbá előre mutatunk az Anima napokra. Korábban ismeretlen Bartók mű birtokába jutott Bősze Ádám zenei antikváriuma. A Bartók Rádió korábbi műsorvezetőjével Várgedő Anna beszélgetett.
Eddig ismeretlen Bartók mű kéziratát megtalálni túlzás nélkül szenzáció számba megy. Hogyan szereztél egyáltalán tudomást a kézirat létezéséről?
Teljesen véletlen volt, hogy ez a kézirat a látókörömbe került. Szoktam követni a külföldi árveréseket, elsősorban a könyv, kotta és kézirat aukciókat, és egy spanyol árverésen láttam, hogy vannak Bartók dokumentumok, és volt egy tétel, amelyet zenei albumlapként apostrofált a spanyol árverezőháznak a szakembere, és éppen egy előadásra készültem, és hát gondoltam, hogy egy licitet a kikiáltás jára ráhúzok, de ez tulajdonképpen csak azért, hogy amikor majd az előadást befejezem, és lejövök a színpadról, akkor lássam, hogy ez mennyire megy föl, mert azt azért érdemes tudni, hogy Bartók kéziratok nagyon ritkán kerülnek elő. És a legnagyobb megdöbbenésemre, még mielőtt a színpadra léptem, a telefonos applikáció mindenfajta konfettiket küldött nekem, hogy én nyertem meg, amitől persze görcsbe lándult a gyomrom, mert nem akartam megvenni, mert minek nekem egy zenei albumlap. És aztán utána, amikor kifizettem és megérkezett Magyarországra, akkor derült ki, hogy ez nem az, aminek a spanyol kollégák gondolták, hanem egy ismeretlen, kisebb fajta alkalmi mű, de mégiscsak egy publikálatlan Bartók kompozíció.
Hát akkor ez egy egészen rendkívüli szerencse, de hogyha ők albumlapként apostrofálták, azért ez egy teljes mű, tehát eleje van, vége van, közepe van, ez egy komplett kompozíció?
Hát erről megoszlanak a vélemények, mert Vikárius László valakivel felvettem a kapcsolatot rögtön, ahogy megjött a kézirat, elkezdtünk, hát ha nem is diskurálni, de azért mindenképpen elmondta a gondolatait, és hát nem szeretném én őt fölülbírálni, mert mégiscsak ő a Bartók szakértőm a Magyarországon. De hogy ez egy, valóban egy alkalmi kompozíció, lehet tudni, hogy ez a Geyer Steffi és Bartók Béla közötti levelezésnek az egyik eleme, amelyik a 2024-es Vikárius és Váradi Helga által kiadott könyvben nem jelent meg. Geyer Steffi egy dallamot írt Bartók Bélának, és azt kérte, hogy harmonizálja meg, azaz, hogy öltöztesse hangokba. És Bartók Béla egyrészt adott neki egy tempó megjelölést, előadási utasítást, azt írta, hogy adagio molto, utána egy kicsit lejjebb, hogy ugye az adagio molto azt jelenti, hogy nagyon lassan, és utána con molto espressione amoroso, tehát hogy mély kifejezéssel és szerelmesen. Tehát Bartóknak ez egy ilyen szerelmi üzenete volt, és ezt a Geyer Steffi által adott dallamot hát nagyon gazdagon harmonizálja meg, és öltözteti föl, és belehelyezi négy alkalommal is azt a Geyer Steffi motívumot, amely tulajdonképpen az a Bartók által Geyer Steffinek kitalált vezérmotívum, amelyikről egy másik levelében azt írja, hogy az ön vezérmotívumai azok itt repkednek körötten, és narkotikus álomban vagyok tőlük, tehát egy igazi szerelmes fiatalembernek a szövege. És a darabnak a végén van egy kettős vonal, tehát hogyha zenei kompozíciót nézem, akkor a kettős vonallal a mű bezárul. Viszont az utolsó hangzat, az egy szeptim akkord, amire persze lehet azt mondani, hogy tessék, itt a bizonyíték, hogy ez éppen egy rögtönzés volt, de hát egy Bartók, aki több helyen elhelyezi a Geyer Steffi motívumot, azért nem hiszem azt. Ugye a szeptim akkord az arra utal, hogy valami feloldásra vágyik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek is megvan a maga jelentése, hogy Bartók ezt a szerintem szerelmi üzenetet, zenei szerelmi üzenetet, ezt így feloldatlanul hagyja.
Talán éppen Steffitől remélte a feloldást, igen.
Hát nagy valószínűséggel, igen.
Keveset beszéltünk még arról, hogy milyen maga a darab. Mivel Steffi hegedű művész volt, én egy hegedű zongora műre tippelek.
Nem, Bartók Béla ezt a dallamot alapdallamnak, azaz a basszusnak fogja föl, és erre építi föl a saját kompozícióját. Ha a hangulatát akarom leírni, akkor ez az első hegedű verseny, vagy a korai hegedű verseny, amit Gelyer Steffinek komponált, és amit Steffi az íróasztal fiókjába zárt. Tehát egy nagyon sűrű, süllett, és ezzel a Gelyer Steffi motívummal ellátott dallam, és az, hogy Adagio Molto, az pedig hát persze ez relatív, de hát mégiscsak azt jelenti, hogy nagyon lassú előadást kíván. Ez nagyjából egy 2-3 perces kompozíció, és szerintem így, hogyha van mellette magyarázat, akkor igenis megállja a helyét az a mondat, hogy ez egy új, eddig nem ismert Bartók mű, még ha nem is olyan hosszú.
Többször említetted már a híres Gelyer Steffi motívumot, amelyet a szerző szintén beleszőtt a műbe. Hogyan kombinálja a két témát? Képes homogén egészé kovácsolni ezt a két dallamot?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát az ő általa felöltöztetett harmóniákban, vagy harmóniaváltásokban rendkívül gazdag 8 ütemben 4-szer jelenik meg. Egyszer egyébként nem is követi a saját maga által kitalált hangközöket. Bartók ezeket a dallamokat, vezérmotívumokat, ezeket egy kapcsos zárójellel külön jelzi Steffi számára, és ezek ott vannak mind a 4 alkalommal más és más hangról indulva. Ez a egy nagy terc, utána egy kis terc, utána megint egy nagy terc fölfele lépés, amivel a hegedű verseny, a korai hegedű verseny is indul. Ettől függetlenül, hogyha ezek nem lennének jelölve, és az ember csak a harmóniaváltások bódulatába hallgatná ezt a tételt, akkor lehet, hogy nem tűnnének föl, de ezt Bartók külön hangsúlyjelekkel is jelzi, hogy ezt ki kell emelni. Tehát, hogy rendes előadói utasítások is megjelennek a darabban.
Bősze Ádám belátogat a hétfői Muzsikáló reggel műsorába, élőben beszélget majd Szeidl Dénes műsorvezetővel az eddig ismeretlen Bartók műről. Most hallgassuk Bartók első fiatalkori hegedű versenyét Kelemen Barnabás szólójával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényli.
Thank you.
Kamilla Nylund dalestjére került sor a budapesti Wagner napok keretein belül június 12-én a Műpában. Egyébként egy dalestnek mindig van egy a fókuszban lévő énekművésszel véleményem szerint egyenrangú szereplője, a zongora művész, esetünkben a műfaj talán legnagyobb alakja Helmut Deutsch. A műsort beszámolójában taglalja majd László Ferenc, melyből számomra kiemelkednek egyébként Alban Berg és Sibelius dalai.
Sibeliusról szeretnék majd külön is beszélni, de hogyha már megemlítetted, hogy itt Kamilla Nylund Helmut Deutschal, ezzel az egészen nagyszerű korunk Gerard Mooreával lépett föl közösen, akkor jelezni kell, hogy a budapesti Wagner napok programján nem először szerepelnek ők ketten együtt. 2018-ban már adtak közösen egy Wagner és a kortársak programot, és bizonyos szempontból annak a folytatásaként értelmezhetjük ezt a mostani koncertet, részben azért, mert nagyjából, vagy mondjuk fele részben azonosak voltak a szerzők, ugye Wagner mellett ott is elhangoztak Richard Strauss és Sibelius dalok, másrészt pedig, mert maga a program viszont egyáltalán nem fette azt a 2018-asat, ott mondjuk Wagnertől a Wesendonck dalok hangzottak el, itt három különálló dal, és más pontokon is izgalmasan kiegészítette azt a 2018-as programot. Hogy ennyit beszélek a programról, abban persze van egyfajta önmagam szöktetése abban az értelemben, hogy nem minden dalest magával ragadó. Nem minden dalest mondjuk így emelje ki az embert a szokott valójából, néha egy dalest csak érdekes vagy izgalmas, ott esetben még tartózkodást keltően izgalmasnak is nevezhető. És valami ilyesmivel találkoztunk ezúttal is, és ez leginkább azt hiszem, hogy Kamilla Nylund pódium személyiségével van kapcsolatban. Kamilla Nylund nagyszerű énekesnő, ezt a budapesti Wagner napok közönsége például Elza alakítása révén is a Lohengrinben tudhatja, és mind a mai napig 58 esztendősen is remek formában van. Egy nagyon erőteljes, kifejező, szép szőke hang az övé, ám ugyanakkor van benne valami olyasfajta személytelenség az éneklésében és a pódium létében is, ami nyilvánvalóan opera szerepekben sokkal kevésbé tűnik fel. Egy dalest az ennél egy szubjektívebb, személyesebb műfaj, és ezúttal azt érezhettük, én legalábbis a koncert egész első felében azt éreztem, hogy nagyon izgalmas, hogy egymás mellé kerül Dvorzsáknak a Cigánydalok sorozata, a három említett Wagner dal és Alban Bergnek hét korai dala, de igazából nagyon kevés személyeset tudok meg. Egyrészt a dalokról, másrészt Kamilla Nylundról, mert ilyenkor alapvetően ő iránta kellene érdeklődnöm. Aztán szerencsére megváltozott a helyzet a második koncert részre, és ebben a Sibelius daloknak nagyon nagy szerepük volt. Ugye Sibeliusszal kapcsolatban létezik az a megállapítás, én azt hiszem, hogy a megállapítás Doráti Antal emlékiratából való, hogy a magyar közönségnek a Sibeliushoz fűződő viszonya két korszakra oszlik. Az első korszakban a magyar közönség nem ismerte Sibeliust és nem szerette, majd aztán ismerte és nem szerette. Ez nagyon találó és nagyon igazságtalan megállapítás, annál is inkább, mert hogy bizonyos szempontból például a dalköltészetét mind a mai napig nem ismerjük Sibeliusnak, és az kiderült ezen a koncerten, hogy ez egy nagy hiányosságunk, ráadásul ha megismerjük, akkor meg is szeretjük. Rögtön az első szám az Ilalle, az estére kezdetű, estére című dal olyasfajta lendülettel szólalt meg, ami egyrészt megnyugtatóvá tette számunkra, hogy Kamilla Nylundnak nagyon is van személyisége, és az a saját idiómáján belül maradva rögvest érzékletesebbé válik, másrészt pedig, hogy Sibeliusnak egészen nagyszerűek a dalai. Én bevallom őszintén azt a dalt, amit most illusztrációképpen is kiválasztottunk, az elmúlt napokban azóta sem tudtam elfelejteni, és nem valamiféle bűnös dalam tapadásról van szó, hanem egész egyszerűen egy nagyon magával ragadó Sibelius dal volt ez, és ilyenből még legalább 2-3-at meg is jegyezhetünk magunknak ezen az estén. És aztán következtek a befejező egységben a Richard Strauss dalok, amelyekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy a budapesti közönség a leginkább úgy érezheti, hogy ezek a saját dalaink. Ez a dalkultúra, ez a dalköltészeti irány, ez számunkra ismerős, számunkra honos, számunkra belakott, lakályos. És ezt Kamilla Nylund nagyon érzékletessé tette, például olyan dalokkal, mint a Kitette ezt, amely ezen az estén egészen emlékezetesen szépen sikerült. Ebben természetesen nagyon nagy szerepe volt Helmut Deutschnak. Helmut Deutschnak, aki olyan ténképpen nagy stílű zongorista, hogy abban semmi pontatlanság, vagy slendriánság, vagy felületesség nincsen, de mégis a maga 100%-os biztonságával, azzal a kibillenthetetlen nyugalommal, ahogy kíséri a dalokat, valójában nem egyszerűen csak kíséri a dalokat, hanem meg is emeli azokat. És ez sokszor, hogyha például az előadó egy kicsit személytelenebb, akkor hajlamosítja a hallgatót, hogy inkább a zongoristára figyeljen, és ezúttal, lévén, hogy Helmut Deutsch ezúttal is kifogástalan formáját mutatta, pontosabban a kifogástalant felülmúló, tökéletes formáját mutatta, ezért ez így is nagy élvezeti értéket kölcsönzött ennek az estének.
Akkor azt javaslom, illetve elárulom kedves hallgatóinknak, hogy te javasoltad, László Ferenc javasolta, hogy Jean Sibeliustól az Estére című dalt hallgassuk most meg illusztrációként Camilla Nylund és Helmut Deutsch előadásában. Fehérvári Zoltán zongoraművész és a Korosi Kvártett hangversenyére került sor a BMC koncerttermében ugyancsak június 12-én. Fehérvári Zoltánról rendre szuperlatívuszokban beszélnek, akik hallják játékát, azt gondolom teljes joggal. És ehhez fűzném hozzá, hogy a Korosi Kvártett is, bár még mindig fiatal muzsikusokból áll, nagyszerű, igen foglalkoztatott együttes, teszem hozzá, teljes joggal. Mácsai János hallgatta meg a koncertet, melyen Dohnányi és Brahms zongora ötöseit adták elő.
Hát a szuperlatívusz az teljesen jogos valóban. Ezen a koncerten is csak ezt lehetett hallani és mondani. Én azt hiszem, hogy most nem fogok abba belekezdeni hosszasabban, hogy Fehérvári Zoltán hol tart, és micsoda művész, mert ezt én elég sokszor meg szoktam tenni. Ha csak tehetem, akkor elmegyek a koncertjeire, ami puszta önzés, szóval az ember egy Richter koncertre is elment annak idején, ha valahogy be tudott verekedni a terembe, vagy beverekedte magát. Szóval azt hiszem, hogy ott tart, hogy az egész világnak tudnia kell róla. Szerencsére elég sok helyre hívják, szerintem még mindig nem elégre, de hát itthon már alig lehet jegyet kapni, hogyha, vagy egyáltalán nem is lehet, hogyha ő fellép és játszik. Na most kamaraformációban játszott, nem szólóestet természetesen, hiszen a Korosi Kvártettel ültek össze, de hát ő kamaramuzsikusnak is pontosan ugyanolyan kiváló, mint szólistának. És ez hallatszott is ezen az estén. A Korosi Kvártettről is csak jókat lehet mondani. Nagyon érdekes volt ez az este. Inkább kicsit arról beszélnék, hogy milyen özbenyomást tett rám ez. Hát először is ugye a BMC mindenre alkalmas terme, teljesen megállja a helyét, amikor egy ilyen abszolút hagyományos kamarazenei est van, egy zongora és négy vonós hangszer. Az arányok feltűnően tökéletesek voltak, ami persze nem csak a teremnek, meg az akusztikának köszönhető, ideális méretű ez a terem erre a célra, hanem az együttjátéka a négy vonósnak, az rögtön ez volt a legfeltűnőbb, hogy milyen hihetetlen homogén, és mennyire kiegyensúlyozott, és nincs olyan hangszer, ami kilóg egy kicsit, hanem mindig csak éppen akkor lép valaki előtérbe, mint egy jó jazzkoncerten, amikor külön szerepe van. Viszont Fehérvári Zoltán jelenléte akár akarja, akár nem, olyan súlyú, olyan kisugárzású, mint hogyha az ember letesz egy rádium darabot az asztalra, és akkor az nem is tudom milyen színben, kékes fényben világít, és nem lehet mit csinálni, hiába kapcsoljuk le a villanyt, vagy föl vagy le. Csak szerencsére nem halálosak ezek a sugarak. Ez hallatszott, és hát abszolút ő vezette tulajdonképpen a zenei folyamatot. Szintén azt tudom mondani, hogy akarva akaratlanul. Néha nem a zongorának van főszerepe, főleg a Brahmsban egyébként. Brahms kvintetben vannak olyan részek, ahol sokkal jobban összeolvad az öt hangszer, és nincs kitüntetett szerep. Na most nagyon érdekes ez a Dohnányi darab, az Esmol kvintet, ez sokkal-sokkal ritkábban játszak, mint a másikat, a C-molt, egy későbbi darab is, 1914-es. És sokkal modernebb darab is, mint az első kvintet, a C-moll. Annyiban modernebb, hogy az ember óhatatlanul hallja benne Richard Strauss hangját. Azok a harmóniai fordulatok, dallammenetek abszolút jelen vannak, amiket Richard Straussban annyira szeret még a mai közönség is, holott hát ez a darab is most már több mint 100 éves. Ami feltűnő volt szintén, hogy nagyon egybe van ez a darab olyan értelemben, hogy nagyon homogén úgy megy, és megy, és megy, és megy, és hogyha valakit arra kérnék, hogy hát akkor egy dallamot úgy fügyüljön el belőle, ez azt hiszem lehetetlen vállalkozás. Másféle zene ez, nem a dallamokról szól, és nem a kiemelt jól megjegyezhető részekről, itt aztán nem jöhet szóba dallamtapadás, és ennek a folyamata a nagyon érdekes, ez a romantikus, rendkívül színesen érzelmes folyamat, de az, hogy itt formailag nagyon karakteresen meg tudnánk állapítani, hogy éppen hol tartunk a formában, vagy ahogy említettem, dallamilag valami vezetne bennünket, azt nem nagyon lehet mondani. A Brahms persze teljesen más zene, ott sokkal-sokkal inkább vannak ilyen részek, amelyek hát az ember fülébe benne maradnak, és azt hiszem nagyon közismertek is, hiszen az F-moll kvintet a legnépszerűbb műve Brahmsnak, sőt azt hiszem, hogy az egész romantikus kamaraírodalomnak is az egyik legkiemelkedőbb és legtöbbet játszott alkotása. Nagyon tanulságos ilyen szempontból ez a zene. Ha valami fölmerül bennem, akkor az az, de nem tudom, hogy ezt lehet-e egyáltalán ezzel a zenei anyaggal, hogy azért lehetne jobban differenciálni, de lehet, azt hiszem, ezt nem tudom megállapítani, hogy nem alkalmas erre az anyag, vagy másról szól, másra kell figyelni. Ez kicsit, hogy mondjam, lehet, hogy az előítéleteim várnak mást, és bele kell magát az embernek helyezni ebbe a stílusba és ebbe a Dohnányi darabba, de ez a folyamatosság, ez valamiféle elandolodást hoz magával, bár vannak nagyon pregnáns, határozott részei is ennek a darabnak, de lehet, hogy egy picit a játékmód változtatna ezen, vagy akkor jobban kidomborodnának ennek a darabnak a különálló karakterei és formai részei. Azért mondom, hogy most bizonytalan vagyok ebben, mert nagyon sokféle előadásban meg kellene most hallgatni ezt a darabot. Én egy-két félében megtettem, de mindenütt valahogy ez volt a benyomásom, és a kotta alapján is ezt így érzékelem, hogy úgy folyik, megy, 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 és akkor különböző kalandok, hegyek, völgyek után véget ér a mű. Gyönyörű részletei vannak, szóval mindenképpen érdemes megismerni és hallgatni. Egyébként csak az utolsó tétel Esmol, és annak is a vége Esdur, tehát nem tudom, miért kapta ezt a, lehet, hogy Dohnányi maga nevezte így, ezt a darabot, szóval van valamiféle kicsit meghatározhatatlan hangulata is. A kicsengése az persze hát dur, úgyhogy azt így is értékelhetjük. Dohnányinak van egy fontos pár sora, amikor erről a darabról ír, azt mondja, hogy rendszerint nem a legnépszerűbb műveim a kedvenceim. Hát ezzel sok szerző van így. Az alkotás az írójának úgy szólván gyermeke, és nagyon gyakran az a legkedvesebb gyermeke, mely voltaképp mások szemében mostoha. Így például mindenfelé első kvintettemet játsszák, az a népszerű, pedig én sokkal jobban szeretem és többre becsülöm a második kvintettemet. Nagyon örültem, hogy Edinburgh-ban ezt adhattam elő, és ebben a műben, az értékelésben egyetértett velem a nagy zenekritikus Tovi is. A Korosi kvartett tagjai Korosi Kál Csongor hegedű, Oszrosics Éva hegedű, szintén második hegedű, Kurgyis András brácsezik és Devics Gergely játszik csellón.
Előadásukban és természetesen Fejérvári Zoltánnal kiegészülve akkor hallgassuk Dohnányi Esmol zongora ötösének záró tételének részletét.
Thank you.
Még mindig június 12-e, azonban immár nem Budapest. Szombathelyen került sor a Kelet-európai Rapszódia címmel ellátott koncertre, melyen pop, nem zenei stílus, hanem szerzőneve, Kramárzs, Dvorzsák és Enescu darabok kaptak helyet. Varga Gábor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetője játszott szólistaként, a Szavária Szimfonikus Zenekart Vajda Gergely vezényelte, őt kérdezte Várgedő Anna.
Első ízben hangzik el Magyarországon Adrián Pop triptichonja, de más műveit sem halljuk nagyon gyakran. Milyen a zenéje?
Adrián Pop egy Kolozsváron élő román zeneszerző, akit egyébként ezer szál köt a magyar zenéhez. Kurták Györgyöt is személyesen ismeri, nagyon sok bemutatónak volt ő a kezdeményezője, például Kurták Kolinda balladájának is, amelyet Kolozsváron mutattak be az ottani Filharmonia kórussal. Olyan emberről van itt szó, aki a román népzenét és a magyar népzenét egyaránt ismeri, mondhatni talán, hogy Bartóki gyökerekkel rendelkezik ilyen szempontból, úgyhogy ez a triptihon is egy népi témájú baletthez készült zenéből összeállított zenekari háromtételes mű, amelyben három népi téma követi egymást megállás nélkül, felismerhetők benne a román zenei elemeken kívül a széki muzsika hangjai is, úgyhogy én ez az a második darab, amit tőle vezénylek, és nagyon érdekesnek és egyéninek, egyéni hangúnak találom a zenéjét.
Amikor pop népzenét dolgoz fel, hasonló eszköztárral dolgozik, mint Kodály és Bartók, vagy valami gyökeresen más megközelítés jellemző rá?
Hasonló eszközöket, de egy picit tovább viszi, sokkal inkább megpróbálja zenekari eszközökkel létrehozni azokat a hangszínbeli elemeket, amelyek mondjuk egy népzenei hangszeres együttesből maguk természetességében fakadnak. Itt legyen szó artikulációról, vagy maguknak a hangszereknek a megszólaltatásáról, amiben ugye különböznek mondjuk egy klasszikus zenei műtől az, hogy hogyan játszik az ember mondjuk a hegedűjén, és ennek milyen hangzó eredménye van. Úgyhogy ilyen szempontból főleg a hangszínek területén találom különlegesnek és érdekesnek popzenéjét, miközben egyébként hű marad az alapanyaghoz, tehát megmarad végül is a népzenei elemeknek ez a ősi energiája.
Egy klarinét verseny is szerepel a programon, amelyet ritkán hallani hazánkban. Milyen helyet foglal el ez a versenymű a klarinét repertoáron?
Kramázs, vagy Krommer, mert attól függ, hogy a németesen ejtjük el a nevét, vagy a cseh eredeti írásban, Franciszek az első neve, ő komponálta ezt, tehát ez egy ilyen Mozart utáni, Beethoven előtti köztes, ilyen koraromantikus stílusban íródott, közepesen nagy zenekari kísérettel felhangzó háromtételes valódi koncertó, tehát egy olyan versenymű, amelyik egy szonáta első tétel, egy lassú tétel és egy virtuóz harmadik tételt foglal magában. Én ugye klarinétos vagyok eredetileg, az első diplomám a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról az klarinétból volt, úgyhogy én magam is játszottam ezt a darabot. Most örülök, hogy végül is életemben először Varga Gábor segítségével ezt zenekarral is megszólaltathatjuk, úgyhogy örömmel várom azt, hogy ezt a nagyon attraktív és nagyon jó stílusérzékkel megkomponált, nagyon idiomatikus, lejegyzésű klarinét versenyművet itt Szombathelyen eljátszhassuk.
Említette már, hogy a szólista Varga Gábor. Dolgoztak már együtt korábban?
Dolgoztunk együtt, Gábor szokott jönni majdnem minden évben Szombathelyre, mindenféle repertoárban dolgoztunk már együtt, egyébként nem csak itt, de mindig örömmel látjuk, és most azt hiszem, hogy egy nagyon különleges klarinétot hoz magával, ez a Boxwoodból gyártott, egy kicsit ilyen barnás, inkább világos barna színű és egészen más hangú, mint a fekete színű klarinétok, mert most azoknak mondom, akik úgy nem akarnak különösen belemenni abba, hogy milyenféle fából lehet klarinétot csinálni. Szóval hogy van egy picit ilyen historikus iránya is ennek a dolognak, mert ez a hangzás ez közelebb áll ahhoz, ami annak idején valószínűleg a Kramás darab bemutatója, akkor a közönség hallhatott.
És az este második felében Dvorzsák szimfonikus variációi és Enescu román rapszódiája hangzik el. Dvorzsák éppen 36 éves lett, amikor ezt a művét bemutatták, míg az Enescu mű az Opus 1-es számot viseli. Működik egymás mellett ez a két mű?
Hát az Enescu ugye azért az egy késő romantikus kora, modern, nagyon érdekes stílus. Ez talán egyébként Enescu legnépszerűbb darabja, az első román rapszódia, amely a népi zenei elemek felhasználásában egyébként rímel is a pop műre, amivel nyitjuk a műsort. A Dvorzsák pedig egy érdekes darab, mert nem játsz ezt, szinte egyik zenekar sem szokta ismerni, ahol én ezt javaslom, hogy ezt játsszuk el. Olyan zenekari variációs sorozatot kell elképzelni, mint Brahms Haydn variációkja, csak itt éppen a saját témájára, a történet szerinte tanítványa általi kihívásra válaszolva írta ezt a művet Dvorzsák, elég virtuózan van megoldva, hogy hogyan lehet egy, amúgy itt is egy picit népi témára hasonlító Dvorzsák dallamra variációkat írni, úgyhogy a zenekar minden tagjának megadatik, hogy megmutassa, hogy mit tud, és karmesternek meg az, hogy megoldja azt a folyamatosságot, amit egy ilyen variációs darab kihívásként állít az ember elé, mert ugye mindig kicsi részek követik egymást, és ebből egy nagy formát felépíteni. A Dvorzsáknak is sikerült, hogy remélem, hogy nekem is sikerül majd ezt úgy előadni, hogy a közönség is úgy gondoljon erre a darabra, hogy én most már elég régóta gondolok rá, hogy hát azért ez sokkal többet kellene játszani, mint ahányszor ez műsorra kerül.
Mivel hogy évadzáró hangverseny kapcsán beszélgetünk, hadd kérdezzem meg, hogy mik a céljai a következő évadra?
A következő évad az nagyon sok mindenbe fog különbözni a mostani évadtól, amelyik most fejeződik be. Sokkal több bérletet fogunk ajánlani a közönségünknek, lesz egy 10+1-es klasszikus bérlet, Baráti Kristóf vezényel és játszik egy saját sorozatban, amely 4 koncertet foglal magába, lesz egy beszélgetős koncertsorozat, ahol például a város polgármesterével, vagy Alföldi Róperttel, vagy Nyári Krisztiánnal beszélgetek én, miközben eljátszunk egy-két zenét is hozzá természetesen. Visszatérnek mindazok a koncertek, amelyeket a helyi közönség egy másik rétege nagyon kedvel, ez a Hollywood Classics, illetve lesz Valentin napkor is egy ilyen speciális koncertekből álló sorozat. Természetesen feltűnünk a szombathelyi karneválon is, mint minden évben, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a következő szezonba is.
František Kramárs klarinét versenyét idézzük, Varga Gábor játssza a szólót, a Szavária Szimfonikus Zenekart Vajda Gergely dirigálja.
Thank you.
centrifuga produkció, nem a mosóprogramok záró funkcióját reklámozza ez a név, sokkal inkább a Fuga építészeti központ szemléletével lehet összefüggésben, gondolom én. Június 14-én került sor az Omázs a Robert Schumann elnevezésű eseményre, Kurták 100 vonatkozású koncertről van szó, merre Molnár Szabolcs látogatott el.
Igen, a Fugát mindig olyan kontextusban szoktuk emlegetni itt a Új Zenei Újságban, hogy ez a kortárs zenének egy nagyon fontos helyszíne Budapesten, és ezúttal is kortárs zenét hallhattunk. 10 kompozíció szólalt meg, és ebből 8 ősbemutatóként, és valóban ez egy omázs a Robert Schumann tematikájú hangverseny volt, de természetesen a műsor középpontjában Kurták György azonos című brácsára, klarinétra és zongorára írt nagyon-nagyon nevezetes trió állt, ami egyébként a koncert legvégén el is hangzott. Az a 9 mű, ami elhangzott, az részben Kurták György ezenművére, részben Kurták György életművére, és részben Robert Schumann életművére reflektált, és az elhangzott darabok jelentős százaléka erre a bizonyos trió összeállításra készült, és ettől egyébként egy nagyon egységes, ugyanakkor mégis nagyon változatos koncert született. Itt érdemes megegyezni, hogy a centrifuga produkciók esetében nagyon gyakran ez egy praktikus rendező elv, hogy az apparátus tekintetében törekednek az állandóságra. Ez gondolom egy csomó technikai és szervezési problémát áthidal, és ezúttal is így volt, és még azt hadd tegyem hozzá, hogy egyben ez a koncert az idei évad záró koncertje volt, és mindenféle szempontból, tehát akár a Kurták György tiszteletére rendezett koncert, akár pedig az évad záró koncert tekintetében, ez egy igen magas színvonalú hangverseny volt. Nem biztos, hogy egyenként érdemes végigmenni a darabokon, de azért a névsort azért azt hagy mondjam el, hogy kitől hangzottak el művek, Horváth Bálintól, Szőcs Mártontól, Szécsi Lőrinctől, Dargai Marceltől, Vajda Gergelytől, Tornyai Pétertől, Sándor Lászlótól, Kedves Csanádtól, Dínyés Dánieltől, és a legvégén az idén 100 éves Kurták Györgytől. Mindegyik darabhoz egyébként nekem kialakult egy kifejezetten pozitív viszonyom, már így első hallgatásra is. Talán kezdeném Szőcs Márton a Csüggedés és a keserűség eszközei című darabjával, amely ugye címében utal erre nagyon híres orosz költők verseire írt ciklusára a Kurtáknak, és hát a cím az talányos, mert ugye a Csüggedés és a keserűség eszközei olyan, mintha ez egy ilyen termékbemutató lenne, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen repertoárja annak, hogy zenei módon hogyan tudjuk ezeket az érzeteket, ezeket az affektusokat a modern zenében érzékeltetni, és hát túl azon, hogy volt egy ilyen felsoroló jelleg ennek a háromtételes darabnak, hallatlanul izgalmas volt, rendkívül módon érzelmileg megérintette, azt gondolom, a hallgatóságot, és hát aztán utólag belepillantva a kottába, nagyon-nagyon sok raffináltság volt ebben a műben, úgyhogy ez mindenképpen egy kimagasló kompozíciója volt ennek a sorozatnak. Dargai Marcel Ab Schwung, most nem mondom el, hogy hogyan van a tipográfiában a SCH elrejtve, ez meg egy egészen nagy találmány. 2 rövidebb zongorára írt Kurták kompozíció hangzik el, úgymond cantus firmusként a műben, és ehhez kapcsolódik a brácsának és a klarinétnak a párbeszéde, ami kicsit Florestant és Eusebiust is megjeleníti, ezeket az elképzelt schumanni figurákat, és hát 2 olyan rövid zongoratételt választott Dargai a Kurták életműből, ami ritmikailag nagyon pregnáns, ugyanakkor a hangmagasság tekintetében pedig nagyon szűk szavú, tehát tényleg tudott működni egyfajta gerendaként, amire ez a 2 hangszer szóló rá tudott kapaszkodni. Ráadásul 2 verzióban is meg lehet szólaltatni a művet, és a közönséget megszavaztatták, hogy az A és a B verzió közül melyik hangozzék el, és végül is a B verzió döntött, annélkül egyébként tudtunk volna, hogy mi az A verzió. És ennek a koncert félidőnek a legvégén hangzott el Vajda Gergely csak zongorára, idézőjelben csak, és klarinétra írt duója, ami nem ősbemutatóként hangzott el. Ennek az a cím, hogy Mesevé, és nyilván a schumanni zenei mesevilágra utal. Ez egy nagyon virtuóz, nagyon technikás, a klarinétos nagyon sokféle helyzetben megmutatni képes, rendkívül érdekes kompozíció. A szünet után Tornyai Péternek egy zongora műve hangzott el, Fantázia stükke numero 1, de elektronikával kiegészülve. Ez a darab, ez tulajdonképpen Schumann emléke előtt tiszteleg, főleg a karnevának egy bizonyos szakasza hangzik el benne ismételve és ilyen nagyon-nagyon erőteljesen érzékeltetve a karaktert. Néha ez az anyag ez átcsúszik fölismerhetően mondjuk az Álmos zongora versenybe, és ehhez az élőben elhangzott zongora anyaghoz kapcsolódik egy előre rögzített és egy laptopról bejátszott másik zongora anyag, aminek a hangja, a hangzása, a hangmagassága egy picit eltér az élőben hallott zongorától. Nagyon-nagyon izgalmas és inspirált műbenyomását keltette. Kedves család is egyébként a Flower Schumann című művében foglalkozik a negyedhangok, harmadhangok lehetőségével. Itt a brácsa és a klarinét játszik a normál hangolástól eltérő hangokat, de érdekes módon, mint most idézőjelben mondom, ennek a zongora issza meg a levét, mert amikor ők így játszanak, akkor furcsa módon az embernek az az érzés, hogy a zongora hangolódott el. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes illúziót teremtő mű volt. És hát nagyon-nagyon szép volt, megindító volt a rövidségében, a koncentráltságában, a líraiságában Vinnyi és Dánielnek a Talányos című omázsa György Schumann című műve, ami természetesen újra visszatért ehhez a trió felálláshoz, amit a beszámolom elején említettem. És a beszélgetésünk utáni zenei illusztrációról hagyj mondjak néhány szót. Szécsi Lőrinc, most magyarul fogom mondani a címét, Henotikus tájképek című darabja hangzott el. Ez azt gondolom, hogy ez egy sok rövid tételből álló hosszabb ciklus, amiből mi most részleteket hallottunk. Szécsi Lőrinc már hosszú ideje foglalkozik az antikvitás zenei örökségével, azokkal a hangsorokkal, amiket vagy pontosan meg tudunk határozni, vagy csak sejtjük, hogy a görögök mit értettek bizonyos hangsorok alatt. Ez az érdeklődése már nagyon sok szép kompozíciót termelt, és azt gondolom, hogy ez a Henotikus tájképek című darab egy kiemelkedő kompozíciója ennek a fiatal zeneszerzőnek, az életművének, ennek a bizonyos szegletének, úgyhogy abból hallgassunk meg egy részletet, ami kicsikét talán a Satinak az antikizáló darabjait is eszébe jutatja az embernek, ennek ellenére hallatlanul eredeti tónust tud megszólaltatni.
És említsük meg az előadókat is, Klenyán Csaba klarinéton, Takács Zsuzsanna zongorán, Tornyai Péter brácsán játszik.
Nagyon köszönöm, hogy ezt a kiegészítést megtetted. Klenyán Csaba és Tornyai Péter teljesítményéről nem kell tulajdonképpen mondanom semmit, mert nagyon-nagyon régóta a fontos szereplői a budapesti kortárzenei életnek, de Takács Zsuzsannát én sajnos nagyon-nagyon ritkán hallom, és meg kell jegyeznem, hogy egészen elképesztően zongorázott, és 10 különböző zeneszerzői stílusban, hallatlan magabiztossággal, hallatlanul nagy átéléssel, igazán komoly zongora művészi teljesítménynek lehetünk fültanúi.
Thank you.
Tekintsünk a közeljövőbe. A kamarazene a figyelem művészete. Olvashatjuk az Anima Muzicé kamarazenekar honlapján az Anima napok leírásának felütéseként. Június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben rendezik meg első alkalommal a háromnapos sorozatot. A művészeti vezetővel, G. Horváth Lászlóval Várgedő Anna beszélgetett.
Honnan jött az ötlet az Anima napok életre hívásához?
Hát ez régi vágyak különböző csoportulásai, mert tulajdonképpen ugye 2010. június 20-án volt a bemutatkozó koncertünk az Óbudai Társaskörben, és már 2011-ben akkor erre a dátumra az első születésnapi hangversenyünket meghirdettük, és hát azóta hagyomány, hogy minden évben június 20-án van az évadzáró születésnapi koncertünk, és itt mindig próbáltuk különböző innovatív programokat kitalálni, és mindig voltak ilyen újítások, itt volt, amikor először játszottunk olyan darabot, amit nekünk írtak, itt volt az első összművészeti produkciónk, ahol különböző művészeteket is behívtunk, és hát az egyik, hogy most is szerettünk volna valami újdonságot csinálni a születésnapunk köré, és hát nagyon sok volt az ötlet, és gyakorlatilag nem fért be már egy koncertestére, és a másik alapvető elképzelés pedig a kamarazenekaros találkozónak a létrejötte, hogy megpróbáljunk olyan szakmai fórumot teremteni, ahol a kamarazenekaros szegmens egyrészt össze is kapaszkodik beszélgetés formájában a jelenről, jövőről, ennek a szegmensnek a fontosságáról, és hát nem mellesleg, meg akkor koncerteket is játszik. Úgyhogy ebből az apropóból most a háromnapos Anima rendezvénye több vonós kamarazenekar is föl fog lépni, ugye az Anima Muzicé mellett az Eranova kamarazenekar, budapesti vonósok, és még egy ilyen zeneiskola, egy zenekar is, hogyha szabad így mondanom, a Solti György zeneiskolának a zenekara, és ezekből az alapötletekből alakult ki aztán végül is egy ilyen háromnapos óriás rendezvény, amely mondjuk nem célszerűen egy ilyen fesztivál jellegű dolog, hanem inkább egy ilyen vonós műhelyi fókusz a vonós kamarazenére. És hát a 6 koncertet is úgy neveztük el, hogy legendás kamarazene tanárokról, az Wagner itt a Devics János, Rolla János is még sorolhatnám, hogy ezzel is megpróbáljuk fölhívni a figyelmet a kamarazenekarozásnak és a kamarazenélésnek a fontosságára, és hogy milyen élő legendák jártak közöttünk, akitől mi is tudtunk nagyon sokat tanulni, és akikkel szeretnénk most így emlékezni.
Említette már azt a sajtónyilvános szakmai fórumot, amely fölteszi a kérdést, hogy merre tartson a magyar vonós zenekari hagyomány. Miért tartja fontosnak, hogy ez a téma napi rendre kerüljön?
Azok a folyamatok, amik az elmúlt évtizedekben jelentkeztek, azt érzem, hogy a kamarazenekarnak a jelentőségét és a fontosságát azt nem eléggé hangsúlyozzák. Tehát itt a nyugat-európai trendek és mainstream vonalak is ezt mutatják, hogy a kamarazenekarokat és ezt az egész szegmenst ezt nem becsülik meg egészen igazán. Ez egy igazán jó átkötő szerep a kamarazene, a kis helységekben történő intim események, és ilyen a nagy szimfonikus események között. És hát rengeteg helyen lehet játszani, ugyanakkor meg azt lehet látni, hogy Nyugat-Európában már nincs olyan vonós kamarazenekar, ahol mondjuk állásokkal rendelkező zenészek főállásban csak ezt csinálják. És Magyarországon is sajnos azzal együtt, hogy most még Hungarikum a vonós kamarazenekarozás, van egy ilyen jellegű tendencia, mint hogyha nem lenne szükség, pedig fantasztikus a repertoárja, a kamarazenekaros repertoár, az óriási darabokat tartalmaz, és hát egy mobilis együtteskről van szó, akik adott esetben egy kis falunak a templomában is szépen elférnek, és országos szinten ki lehetne használni lehetőségként, hogy egy magas minőségi szakmai programokat elvinni kisebb településekre, térségekbe, és szerintem nem eléggé van ez kihasználva, tehát ezért fontos az, hogy beszéljünk erről, hogy a nyilvánosságban is egy picit azért fontosabb szerepet lássanak a kamarazenekaroknak, mert hogyha nem csinálunk közös struktúrát, akár érdekvédelmi képviseletet, vagy ilyesmit, akkor félő az, hogy ez az igen szép és fontos szegmens eltűnik, és esetleg akkor marad egy vagy kettő zenekar, akik még úgy tudnak élni, és akkor ők megpróbálják ellátni a feladatukat. De hát fantasztikus, gazdag hagyománya van a vonós kamarazenének, és a magyar vonós iskola tényleg jelen pillanatban még azért a világkoncertteremben egy nagyon pozitív megítélésnek örvend. Ugyanúgy a zeneiskolai rendszerünk is az tulajdonképpen egy fantasztikus rendszer, amit őrizni és ápolni kell, és ezeket össze kell valahogyan kapcsolni. És ezekre az összekapcsolódási pontokra egy kamarazenekar az kiválóan képes, hogy ezekről a lehetőségekről szeretnénk innovatívan gondolkodni, úgyhogy tényleg egy párbeszéd alakuljon ki a kamarazenekar vezetők között, és nem mindenki külön-külön próbáljon meg valahogy túlélni, vagy programokat, évadokat tervezni, hanem legyen egy átfogó struktúra ebben a szegmensben is.
Joseph Haydn első D-dur szimfóniájából idézünk részletet az Anima Muzicé kamarazenekar tolmácsolásában, mely mű a 20. születésnapi Hommage à Rolla hangversenyen elhangzik majd. Új Zenei Újság című műsorunk végén a hangmérnök Bozai László és a társszerkesztő Várgedő Anna nevében is búcsúzom. Jövő héten ismét a felelős szerkesztő Kovács Sándor várja a kedves hallgatókat. Ott már Dávidot hallották.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Jordi Savai vezényel és játszik Viola da Gambán. A César és Grammy-díjas katalán karmester, zeneszerző és gambajátékos a 70-es évektől kezdve foglalkozik régi zenével. Alapítója a Hesperion együttesnek, a Capella Real de Catalunya ének együttesnek, valamint a Concertes Nation zenekarnak. Mesterek órája. Jordi Savai, hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Jean-Joseph Cassenet de Mondonville, Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót, László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.